A 132. Zsoltár magyarázata, amelyet Szent Ágoston 412. december 23-án mondott el Karthágóban. A Zsoltár lépcsőjének Dávidé. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek. Olyan az, mint a főn a drága kenet, mely lecsordul a szakállra, Áron szakállára, mely lecsordul ruhája szegélyére. Mint a Hermon harmata, amely leszáll Sion hegyeire, mert ott rendelt az Úr áldást, életet mindörökké. A Zsoltár rövid, de nagyon ismert és nevezetes. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek. Ennek hangzása oly édes, hogy ezt a sort még azok is éneklik, akik nem ismerik a Zsoltáros könyvet. Annyira édes, amennyire édes a szeretet, amely egy fedél alá hozza a testvéreket. Az, hogy milyen jó és milyen gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek, nem igényel értelmezést vagy magyarázatot, de a folytatásban van valami, ami a zörgetőknek nyílik meg. De hogy mégis ebből az első versből szálljon le hozzánk a Zsoltár egészének megértése, újra meg újra fontoljuk meg, hogy vajon minden keresztényre érvényes-e, íme mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek, vagy vannak, akik tökéletesek és együtt laknak, de ez az áldás nem mindenkié, csak egyeseké, akikről azután tovább száll a többiekre. A Zsoltár ezen szavai ugyanis, ez az édes hangzás, ez a kedves dallam mind az éneklésben, mind a megértésben monostorokat is szült. Ennek hallatára ébredtek föl testvérek, akik együtt akartak lakni. Ez a vers volt számukra az ébresztő kürt. Hangja betöltötte a földkerekséget, és akik külön-külön laktak, összegyűltek. Isten kiáltása, a Szentlélek kiáltása, a prófétai kiáltás Júdeában nem talált meghallgatásra, de meghallották az egész földkerekségen. E hangra süketek voltak azok, akik között énekelték, és nyitott fülekre talált azoknál, akikről ezt mondták, akiknek nem hirdették, látni fogják, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Mindazonáltal, szeretteim, ha meggondoljuk, a körülmetélés ezen faláról született korábban ez az áldás. Vajon minden zsidó elveszett? És honnan az apostolok, a proféták fiai, a kirázottak fiai? Olyanokhoz beszélünk, akik ezt már tudják. Honnan az az 500, akik látták az Urat föltámadása után, akikről Pál apostol beszél? Honnan az a 120, akik együtt voltak ugyanazon a helyen az Úr föltámadása és mennybe menetele után, akikre együtt létükkor leszállt az égből küldött Szentlélek pünkös napján? A Szentlélek, aki úgy küldetett, ahogy megígértetett. Valamennyien a zsidók közül valók, és elsőként azok laktak együtt, akik mindenüket eladták, és az árát letették az apostolok lábai elé, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, és szétosztották kinek-kinek szükséglete szerint, és egyikük sem mondta a vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Mit jelent az, hogy együtt? Azt jelenti, hogy a sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Tehát ők, a zsidók, előbb meghallották, íme, mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek. Elsőként hallották meg, de nem csak ők. Ez a szeretet ugyanis és testvéri egység nem csak hozzájuk jött el. Az utánuk következőkhöz is elérkezett a szeretet ujjongása és az Istennek tett fogadalom. Valamit ugyanis megfogadtak Istennek, és mondatott, tegyetek fogadalmat, és teljesítsétek uratoknak, Isteneteknek. De jobb nem tenni fogadalmat, mint tenni és nem teljesíteni. A léleknek azonban serénynek kell lennie ahhoz, hogy fogadalmat tegyen és meg is tartsa. Nehogy mivel alkalmatlannak gondolja magát a teljesítésre, rest legyen a fogadalomtételre. Nyilvánvaló, hogy soha nem fogja teljesíteni, ha azt gondolja, hogy a saját erejéből meg tudja tenni. E Zsoltár alapján nevezték el a monahusokat is. Nehogy valaki ezzel a névvel csúfolja a katolikusokat. Amikor ti helyesen csúfolni kezditek a cirkumcelliók miatt az eretnekeket, hogy megszégyenüljenek és üdvözüljenek, ők viszonzásul a monahusokkal csúfolnak titeket. Ha össze kell őket hasonlítani, ti magatok látjátok. Ha magyarázatot kell adni, akkor már bajban vagytok. Nem is kell magyarázni, csak arra kell fölhívni a figyelmet, hogy vegyék őket szemügyre. Figyeljék és hasonlítsák őket össze. Mi szükség van a szavaitokra? Hasonlítsák össze a rézegeket a józanokkal, a meggondolatlanokat a meggondoltakkal, a tolvajokat az egyszerűekkel, a kóborokat az összegyűltekkel. De meg szokták kérdezni, mit jelent a monahusok neve? Mennyivel inkább kérdezhetjük mi, mit jelent a cirkumcelliók neve? Erre azt mondják, mi nem is cirkumcellióknak, hanem circellióknak hívjuk őket. Talán félrehallásból nevezzük őket így. Megmondjuk nektek a teljes nevüket? Talán nem circellióknak, hanem cirkumcellióknak hívják őket. Főként, ha így hívják őket, magyarázzák meg, mit jelent. Mert azért nevezik őket cirkumcellióknak, mert a pincék körül kóborolnak. Ide-oda vándorolnak, és nincs székhelyük, és művelik azt, amiről tudtok, amiről akarják, nem akarják, ők is tudnak. Mindazonáltal, kedveseim, vannak hamis monahusok is. Mi is ismerünk ilyeneket. De nem veszed ki a jámbor testvériség azok miatt, akik nem azok, aminek vallják magukat. Mert annyira vannak hamis monahusok, amennyire hamis klerikusok és hamis hívők is vannak. mindhárom csoportnak, testvéreim, melyekre, mint gondolom, nem is egyszer fölhívtam már a figyelmeteket, megvannak a maga jó és rossz tagjai. Erről a három csoportról mondja, ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony van a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. A mezőn lévők azok, akik az egyházat kormányozzák. Ezért mondja az apostol, és nézzétek csak, hogy tényleg a mezőn van-e. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Az ágyban lévőkön azokat akarta érteni, akik a nyugalmat szerették, mert az ágyon a nyugalmat akarta érteni. Azokat, akik nem vegyülnek el a sokaságban, az emberi nem tömegében, hanem látszólagos tétlenségben szolgálnak Istennek. És innen is az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Mert vannak jók, és vannak rosszak. Ne csodálkozzatok azon, hogy itt is vannak rosszak, mert egyesek rejtve maradnak, és csak a végén derül ki, hogy milyenek. A malomban lévőket asszonyoknak mondja, és népeket ért rajta. Miért malomban vannak? Azért, mert ebben a világban forgolódnak, amit a malom jelent. Mert ez a világ úgy forog, mint a malomkő, és jaj annak, akit felőröl. A jó hívők úgy forgolódnak a világban, hogy az egyiket felőrlik, a másikat fölveszik. A világ bizonyos tevékenységeit ugyanis a világot szeretők, a csalók, a színlelők végzik. Mások pedig úgy vannak a világban, ahogy az apostol mondja, úgy használják a világ dolgait, mintha nem élnének velük, mert ez a világ elmúlik. Én pedig azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondtól. Hallod, hogy kit vesznek föl a malomból? Kétségtelen, sok bűnről úgy látszik, hogy a gazdagokhoz tartoznak. Mivel ugyanis sok mindennel foglalkoznak, sok dologról intézkednek, a nagy családban sok minden tőlük függ, könnyen tapad hozzájuk sok bűn. És róluk mondja, könnyebb a tevének átmennie a tűfokán, mint a gazdagnak bemennie Isten országába. És amikor a tanítványok elszomorodtak azok miatt, akik miatt már föladták a reményt, az Úr megvigasztalta őket, mondván, ami az embereknek lehetetlen, Istennek könnyű. De hogyan teszi ezt Isten könnyen? Halljad az apostolt, ha nem hanyagolod el, amit parancsol, e világ gazdagjainak parancsold meg, hogy ne gőgösködjenek. Találkozol ugyanis gőgösködő szegénnyel és alázatos gazdaggal. Keresztényel, aki jól meggondolja, hogy minden elmúlik és tova folyik, hogy semmit nem hozott ebbe a világba, és nem is vihet magával semmit ebből a világból. Találsz olyat, aki úgy gondolkodik, mint az a gazdag, aki a pokol lángjaiban égett, és kérte, hogy aki morzsákra vágyott az asztaláról, újja hegyéről egy csepp vízzel enyhítse szomjúságát. Találsz olyat, aki ezeket meggondolva megteszi, amit az apostol mond, reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, gazdagodjanak jó tettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. És mit nyernek ezzel? Biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet. Íme, ilyen az, akit fölvesznek a malomból. Aki pedig olyan, mint az a gazdag, aki bíborba és bársonyba öltözött, naponta fényesen lakomázott, és az ajtaja előtt fekvő koldust megvetette, azt ott hagyják. Mert a malomból az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ezekiel ezt mondja három személyről, akikben nem képtelenség fölismerni háromféle embert. Ezt mondja, amikor az Úr kardot küld a földre, még ha Noé, Dániel és Jób élne is közöttük, nem fogják megszabadítani fiaikat és leányaikat, csak ők maguk menekülnek meg. Ők már régen megszabadultak, de ezzel a három névvel három emberfajtát jelzett. Noé jelenti az egyház kormányzóit, mert ő kormányozta a bárkát a vízözönben. Dániel a nyugodt életet választotta, cölibátusban szolgált Istennek, azaz nem keresett feleséget. Szent férfi volt, mennyei vágyakban élt, sok mindennel próbára tétetett, és színaranynak találtatott. Milyen nyugodt volt az, aki még az oroszlánok között is biztonságban volt. Tehát Dániel, akit a vágyak férfiának is neveztek, de ezek a vágyak tiszták voltak és szentek, Isten szolgáit jelenti, akikről ezt mondja, íme, milyen jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvérekkel. Jób azt jelenti, akit a malomból fölvesznek. Mert volt felesége, voltak gyermekei, nagy gazdagsága volt, és annyi mindene volt ebben a világban, hogy az ördög megvádolta azzal, hogy nem ingyen tiszteli Istent, hanem azokért, amiket kapott tőle. Ezzel vádolta az ellenfél a szent férfit, és a kísértéseiben megbizonyosodott, hogy Jób mennyire ingyen tiszteli Istent, nem azok miatt, amiket kapott, hanem amiatt, akitől kapta. Tehát váratlan szorongatás és kísértés következtében elveszítve mindenét, az örökségét, az örököseit. Csak a felesége maradt meg, de nem vigasztalására, hanem próbatétül. Mondja, amit ismertek, az Úr adta, az Úr elvette, ahogyan az Úrnak tetszett, úgy történt. Legyen áldott az Úr neve. Beteljesedett benne az, amit naponta éneklünk, ha erkölcseink is összhangban vannak vele. Áldom az Urat minden időben, az ő dicsérete mindenkor ajkamon. Tehát ez a három név a háromféle embert jelenti, azt a hármat, akikről az evangéliumban is szó van. Mit mondanak tehát azok, akik a monahusok nevével csúfolnak minket? Valószínűleg ezt fogják mondani, a mieinket nem hívják cirkumcellióknak. Ti nevezitek így gyalászkodva, mert mi nem így hívjuk őket. Mondják meg hát, hogyan nevezik őket. És halljátok, agonisztikusoknak nevezik őket. Ezt mi is tisztességes névnek tartjuk, ha megegyezik a valósággal. De közben szentségtek lássa, hogy akik azt mondják nekünk, mutassátok meg nekünk, hol van megírva a monahusok neve, mutassák meg nekünk, hol van megírva az agonisztikusok neve. Erre azt mondják, az agón, a küzdelem miatt nevezzük őket így, mert harcolnak, és az apostol mondja, a jó harcot megharcoltam. Mivel tehát vannak, akik küzdenek az ördöggel és győznek, Krisztus agonisztikus katonáinak nevezik őket. Bár csak Krisztus katonái, és nem az ördög katonái lennének, akiknek Istennek dicséret, köszöntésétől jobban félünk, mint az oroszlán ordításától. Ezek csúfolni ismernek minket, mivel a testvérek, amikor embereket látnak, így köszönnek, Istennek hála. Erre ők azt mondják, mit jelent az, hogy Istennek hála? Hát ennyire süket vagy, hogy nem tudod, mit jelent az, hogy Istennek hála? Aki azt mondja, Istennek hála, hálát ad Istennek. És nézd csak, nem kell-e a testvérnek hálát adnia Istennek, amikor a testvérét látja? Mert vajon nem alkalom-e az örömre, amikor olyanok látják egymást, akik Krisztusban laknak? És mégis ti kinevetitek, amikor mi azt mondjuk, Istennek hála. A ti dicséret Istennek köszöntésetek miatt sírnak az emberek. De magyarázatot adtatok arra, hogy miért használjátok az agonisztikusok nevet. Legyen úgy, ahogyan nevezitek őket. Legyen úgy, ezt teljesen támogatjuk. Adja meg az Úr, hogy az ördög ellen küzdjenek, és ne Krisztus ellen, akinek egyházát üldözik. Azokat nevezitek agonisztikusoknak, akik küzdenek, és megtaláltátok, honnan nevezzétek el őket, mert az apostol mondta, a jó harcot megharcoltam. Miért ne nevezhetnénk tehát mi is monahusoknak a mieinket, amikor a Zsoltár ezt mondja, íme, mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek. A monahus a monosz szóból ered. A monosz ugyanis azt jelenti egy. De nem akármilyen egy, mert a tömegben is van egy, de az nem nevezhető monosznak. A monosz ugyanis a magányosan egyedül lévőt jelenti. Akik tehát úgy élnek együtt, hogy egy embert alkotnak, hogy megvalósul bennük az egy lélek és egy szív, azok sok test, de nem sok lélek, sok test, de nem sok szív. Tehát helyesen nevezhetők monosznak, azaz magányosan egynek. Ezért a fürdőben is azaz egy gyógyult meg. Feleljenek nekünk, és magyarázzák meg, akik csúfolnak minket a monahusok nevével, hogy az, aki 38 éve volt beteg, Miért ezt válaszolta az úrnak? Amikor megmozdul a víz, nincs, aki levigyen engem, és más merül meg előttem. Egy merülhetett meg, egy másik már hiába ment le. Egyedül egy gyógyult meg, és ez az egyház egységének előképe volt. Méltán csúfolódnak az egység nevével azok, akik elszakadtak az egységtől. Méltán nem tetszik nekik a monahusok neve, mert nem akarnak együtt lakni a testvérekkel, hanem Donátuszt követve elhagyták Krisztust. Ezeket hallott a szeretetre méltóságtok az egyről és a magányosan egyről. Most már örvendezzünk a Zsoltárral együtt, hogy lássuk a folytatást. A Zsoltár rövid, gyorsan a végére érhetünk, ahogyan az Úr sugallja. Úgy gondolom ugyanis, hogy az eddig mondottakból világos lesz a folytatás, bár homályosnak látszik. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges együtt lakni a testvéreknek. Aki ezt mondta, íme, megmutatott valamit. Lássuk mi is, testvérek, és áldjuk Istent, és imádkozzunk, és mondjuk mi is, íme. És hogy mihez hasonlít, mondja el a Zsoltár. Olyan az, mint a főn a drága kenet, amely lecsordul a szakállra, Áron szakállára, mely lecsordul ruhája szegélyére. Ki volt Áron? Főpap. Ki a főpap, ha nem az az egyetlen pap, aki bement a szentek szentjébe? Ki ez a főpap, ha nem az, aki egyszerre volt vágóáldozat és pap? Hanem az, aki, mivel a világban nem talált tisztát, amit fölajánlhatna, önmagát ajánlotta föl. Az ő fején van a kenet, mert az egész Krisztus az egyházzal együtt van, de a fejről jön a kenet. A mi főnk Krisztus, a megfeszített és eltemetett, föltámadott és mennybe fölment, és a Szentlélek e főtől jön. Hová? A szakállra. A szakáll az erőseket jelenti, a fiatalokat, eleveneket, serényeket, gyorsakat. Ezért, amikor ilyen tulajdonságokat akarunk leírni, azt mondjuk szakállas ember. Tehát ez a kenet először az apostolokra csorgott le, azokra szállt le, akik elsőként viselték el a világ támadásait. Tehát leszállt rájuk a Szentlélek. Mert azok is, akik először kezdtek együtt lakni, üldözést szenvedtek. Mivel azonban lecsordult a kenet a szakállra, kínokat, nem vereséget szenvedtek. Mert a fő is szenvedett ő előttük, ahonnan a kenet lecsordult. Ilyen példa után ki győzhette volna le a szakállat? Ebből a szakálból való volt Szent István. És az, hogy nem vereséget szenvedett, azt jelenti, hogy az ellenségek nem győzik le a szeretetet. Akik üldözték a szenteket, úgy vélték, győztek. Ők vagdalkoztak, a szentek sebesültek. Ők öldököltek, a szenteket megölték. Ki ne gondolta volna, hogy ők győztek, a szenteket legyőzték. Mivel azonban a szeretet nem szenvedett vereséget, ezért a kenet lecsordult a szakállra. Figyel csak Istvánt! A szeretet háborgott benne. Haragudott azokra, akik hallgatták. Könyörgött azokért, akik megkövezték. Mit is mondott azoknak, akik hallgatták? Ezt mondta, kemény nyakúak és körülmetéletlen szívűek és fülűek vagytok, akik mindig ellenálltatok a Szentléleknek. Lásad a szakált, vajon hizelgette, vagy félt-e? Azok, amikor hallották, hogy miket mond róluk, István ugyanis szinte háborgott, szájjal háborgott, szívével szeretett, és a szeretetet nem győzték le benne. Elborzadva a szótól, mint sötétség, menekültek a fény elől, köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Ahogyan előbb István szavai kövekként érték őket, úgy érték most az ő köveik Istvánt. Mikor volt nagyobb István haragja, miközben kövezték, vagy miközben hallgatták? Íme szelíd volt, amikor kövezték, és háborgott, amikor hallgatták. Miért háborgott, amikor hallgatták? Azért, mert meg akarta változtatni azokat, akik hallgatták. Amikor a kövek hullottak rá, a szeretet nem szenvedett vereséget, mert a kenet a főről lecsorgott a szakállra, és magától a főtől hallotta, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. A kereszten függő főtől hallotta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát így csorgott a kenet a szakállra, mert ő is, miközben kövezték, térdre rogyva mondta, Uram, ne rót föl nekik ezt a bűnt. Tehát ők olyanok voltak, mint a szakál, mert sokan voltak erősek, és sok üldözés szenvedtek. De ha a szakálról nem csordult volna tovább a kenet, most nem volnának monostoraink. Mivel azonban lecsordult a ruha szegélyére, mert így mondja, mely lecsordul a ruha szegélyére, következett az egyház. Az Úr ruhájából megszülte a monostorokat. A főpapi ruha ugyanis az egyházat jelenti. Ez az a ruha, amelyről az apostol ezt mondja, dicsőségessé akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc nincsen. Megtisztul, hogy ne legyen rajta szeplő, kifeszül, hogy ne legyen rajta ránc. Hova feszíti ki az anyagot a kelmefestő, ha nem fára? Naponta látjuk, hogy a ványolók szinte keresztre feszítik a ruhákat. Kifeszítik, hogy ránctalanok legyenek. Mi tehát a ruha szegélye? Testvéreim, mit értünk a ruha szegélyén? A szegély a ruha széle. Mit értünk a ruha szélén? Vajon azt, hogy az idők végén az egyháznak lesznek együtt lakó testvérei? Vagy a szegélyen a tökéletességet értjük? Mert a szegéllyel válik tökéletessé a ruha, és azok a tökéletesek, akik tudtak együtt lakni. Azok a tökéletesek, akik teljesítik a törvényt. és hogyan teljesítik Krisztus törvényét azok, akik testvérként együtt laknak? Halljad az apostolt! Hordozzátok egymás terhét, és így teljesítitek Krisztus törvényét. Ez a ruha szegélye. Testvéreim, hogyan érthetjük azt, amit szegénynek mond, ahová lecsoroghatott a kenet? Nem gondolom, hogy a ruha szegélyén az oldalt lévőt akarta érteni, mert oldalt is vannak szegélyek, hanem a szakállról a kenet arra a szegélyre tudott lecsordulni, ami felül van a válruha nyílásánál. Ilyenek azok, akik együtt laknak. Ahogyan e nyílás szegélyén átdugja az ember a fejét, hogy felöltözzön, úgy a testvéri egyetértés által jön be Krisztus, aki a mi főnk, hogy felöltözzön, hogy az egyház körülvegye őt. Mit mond még? Mint a Hermon harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Ez azt akarja mondani, testvéreim, hogy Isten kegyelme a testvérek együttlakása. Nem a saját erőikből, nem a saját érdemeikből, hanem Isten ajándékából, az ő kegyelméből való, mint a harmat az égből. Nem a föld ad magának esőt, hanem bármit sarjaszt, elszárad, ha felülről nem jön az eső. Valahol ezt mondja a Zsoltárban, kedved szerinti esőt tartogatsz, Isten, a te örökségednek. Miért mondja kedved szerintinek? Azért, mert nem érdemeink, hanem az ő akarata szerinti. Miféle érdemünk volt nekünk, bűnösöknek? Mi jót érdemeltünk mi, gonoszok? Ádámtól Ádámok, és Ádám után nagyon sok bűn születik. Ha valaki születik, Ádám születik, elítélt az elítéltől, és rossz életével megtetézi Ádámot. Mi jót érdemelt Ádám? És mégis irgalmasan megszerette, és vőlegényként szerette meg, nem a szépet, hanem hogy széppé tegye. Tehát Isten kegyelmét nevezte Hermon harmatának. De tudnotok kell, mi a Hermon. A Hermon egy Jeruzsálemtől, azaz Siontól nagyon távol lévő hegy. Ezért csoda, hogy így mondja, mint a Hermon harmata, amely leszáll Sion hegyeire, hiszen Hermon hegyen nagyon távol van Jeruzsálemtől. Azt mondják, a Jordánon túl van. Tehát a Hermonra valami magyarázatot kell találnunk. A neve nem Héber, és van magyarázatunk azoktól, akik azt a nyelvet ismerik. Azt mondják, a Hermon azt jelenti, magasba emelt fény. Krisztusról ered a harmad, mert nincs fölemelt fény, csak Krisztus. Hogyan emelteted föl? Először a kereszten, majd az égben. Fölmagasztalták a kereszten, amikor megalázták, de az ő megalázása csak magasban történhetett. Az emberi alkotás egyre kisebb lett, ez mutatkozott Jánosban. Isten alkotása, ami Urunk Jézus Krisztusban egyre növekedett, amit kettőjük születése is mutat. János ugyanis az egyház hagyománya szerint június 24-én született, amikor már kezdenek rövidülni a napok. Az Úr pedig december 24-én született, amikor már hosszabbodnak a napok. Halljad magát a vallomást tevő Jánost, neki növekednie kell, nekem csökkennem. Kettőjük szenvedése is ezt mutatja. Az Urat magasba emelték a kereszten, Jánost a lefejezéssel megcsonkították. Tehát a magasba emelt fény Krisztus, tőle való a Hermon harmata. De valamennyien, akik együtt akartok lakni, óhajtsátok ezt a harmatot, onnan ázzatok. Különben nem tudjátok megtartani, amit elértetek. Hallani sem tudtok semmit, ha ő meg nem dördül. Megmaradni sem tudtok, ha nem az ő legelőjén vagytok. Ez a legelő ugyanis Sion hegyeire száll le. Sion hegyei azok, akik nagyok a Sionon. Mit jelent a Sion? Az egyházat. Kik benne a hegyek? A nagyok. Akiket a hegyek jelentenek, azokat jelenti a szakáll, azokat jelenti a ruha szegélye. A szakállon csak a tökéleteseket érthetjük. Tehát csak azok laknak együtt, akikben tökéletes lesz Krisztus szeretete. Mert akikben nem tökéletes Krisztus szeretete, még ha együtt vannak is, gyűlölködnek, egymás terhére vannak, veszekszenek, önzésükkel zavarják a többieket, és azt akarják tudni, hogy mit mondanak róluk a többiek. Mint ahogy egy nyugtalan jószág a befogottak között nem csak nem húz, hanem patájával eltépi a köteléket. Ha pedig kapja Hermon harmatát, amely leszáll Sion hegyeire, nyugodt, békés, alázatos, türelmes lesz, és imádkozik a zúgolódóért. A zúgolódókat ugyanis az írás egy helyén nagyszerűen leírták. A balga szíve olyan, mint a kocsi kereke. Mit jelent ez? A balga szíve, mint a kocsi kereke? Azt jelenti, hogy szénát visz és csikorog. A kocsi kereke ugyanis nem tudja abba hagyni a nyikorgást. Sok testvér ilyen, csak testben laknak együtt. De kik azok, akik együtt laknak? Azok, akikről ezt mondja, a sok hívő mind egy szív, egy lélek volt Istenben. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Kijelöltek, összeírtak, akik a szakállhoz tartoznak, akik a ruha szegélyéhez tartoznak, akik Sion hegyei közé számláltatnak. És ha vannak köztük zúgolódók, emlékezzenek az Úr mondására, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Mert ott rendelt áldást az Úr. Hol rendelkezett? Az együtt lakó testvérekben. Itt parancsolt áldást, itt áldják az Urat, akik egyetértően laknak. Mert a széthúzásban nem áldod az Urat. Hiába mondod, hogy a nyelveden szól az Úr áldása, ha a szívedben nem szól. A száddal áldod, a szíveddel meg átkozod. Szájukkal áldották, és a szívükkel átkozták. Vajon a mi szavaink ezek? Egyesekre érvényes. Áldod az Urat, amikor imádkozol, és könyörgésedben üldözöd és átkot mondasz ellenségedre. Ezt hallottad az Úrtól, szeressétek ellenségeiteket. Ha pedig megteszed és szereted ellenségedet, és imádkozol érte, itt rendelt az Úr áldást, életet mindörökké. Itt lesz életed örökre, azaz mindörökké. Sokan, akik szeretik ezt az életet, átkozzák ellenségeiket. Mi másért, ha nem ezért az életért, e világi előnyökért? Hol szorongatott meg ellenséged, hogy kénytelen vagy átkozni őt? A földön szorongattak meg. Kelj útra, lakjál az égben. Erre kérdezed, hogyan lakhatnék az égben, amikor testbe öltözött, húsnak átadott ember vagyok? Szívvel menj előre oda, ahová testben igyekszel. Ne süketként halljad, emeljük föl szívünket. Fölemelt legyen a szíved, és senki nem fog szorongatni téged az égben. Ezért nagyon jól következik az újabb Zsoltár, a 133.